Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Beke László vagyok, a Tolpik civilben magazin műsorvezetője. És hát ma egy különleges témáról fogunk beszélgetni. Én a magam részéről inkább úgy mondom, hogy ismerkedem ezzel a témával. Köszöntöm szeretettel itt a stúdióban Bándit Lászlót, aki a Kiskun táncegyüttesnek a vezetője. Jól ismert ő maga is, illetve hát az általa vezetett táncegyüttes. Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide, Laci, a stúdióban.
Én is köszönöm szépen, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Próbáljunk meg visszatekinteni a táncegyüttesnek a múltjára. Hány évre kell visszalapoznunk, vagy tekintenünk?
Hát mi ilyen téren egy elég fiatal táncegyüttesnek számítunk.
Már jobb, akkor könnyebb az emlékezés.
Jövőre lesz 10 év, hogy megalakultunk.
Ő kinek a nevéhez fűződik ez? Te a kezdetektől ott voltál ebben a tevékenységben?
Igen, én alapítottam a táncegyüttest.
Ja, te vagy a alapítója. Igen.
Ugye ez hosszú időre tekint vissza. Ugye kiskoláson voltak különböző kezdeményezések, hogy egy működőképes tánccsoport beinduljon, kialakuljon. A városvezetés nagyobb cégek irányításával különböző szakembereket hoztak a városba, hogy kiskolásnak is legyen egy táncegyüttese, és végül is ilyen okból került ide Dr. László anno 1988-ban, és ő alapította meg a Halas táncegyüttest. És rendezés, de szerintem lehet azt mondani, hogy ez volt az első táncegyüttes, amelyik huzamosabb időn keresztül működött, és sikereket is ért el, és a taglétszáma is olyan volt. Én is ott kezdtem el táncolni 1988-ban. Nagyon jól is működött a dolog, tényleg. Országosan elismert hírnévre tettünk szert, fesztiválgyőzelmek, kiváló minősítések, és hasonlók szegélyezték az utunkat, amerre jártunk. Aztán Dr. László elhagyta a táncegyüttest, és másfelé kezdett orientálódni. Akkor vettem én át a Halas táncegyüttesnek a vezetését, és próbáltam folytatni azt a hagyományt, amit a Doki megalapozott. Én vezettem a Halas táncegyüttest 6 éven keresztül. Aztán ilyen belső okokból, irányvonalakat tekintve nem egyezett a nézetünk. Teljesen másként képzeltük el, hogy hogyan kell irányítani, milyen útvonalat kell adni egy táncsoportnak, mi a fontossági sorrend, melyik területeket preferáljuk inkább jobban, melyiket kevésbé. És akkor történt egy váltás, és ott hagytam a Halas táncegyüttest. 2 évig csak a művészeti iskolában dolgoztam, ugye nekem az a főállásom, hogy a művészeti iskolában vagyok, mint táncpedagógus. 2 évig csak a művészeti iskolával foglalkoztam, aztán 2 év elteltével alapítottuk meg a Kiskun táncegyüttest, ugye folyamatosan neveltem ki a gyerekeket, és akik elértek arra a szintre, és elértek abba a korba, hogy a művészeti iskolából tovább tudnak lépni, azokat vitték mindig a felnőtt együttesbe. És akkor mondták a gyerekek azt, hogy igazából pici koruk óta én tanítom őket, ők hozzám ragaszkodnak, és ők velem szeretnék folytatni a munkát. És ekkor alakult meg a Kiskun táncegyüttes.
Hát ez egy szép és izgalmas történet. Említetted, hogy anno a Halas táncegyüttesben kezdette is 88-ban a táncot. Előtte volt-e valami kötődésed már a néptánc irányába?
Ez rendszeresen megkezdik tőlem, és mindig azt szoktam válaszolni, hogy nem tudom. És próbálom felidézni, hogy alakult ez a dolog ki bennem, és nem tudom megválaszolni. Ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, de szerintem ezt neked nem kell megmagyarázni. Egyszerűen ez így jött, hogy én ezt választom. És én ebben hiszek, ebben bízok, ezt szeretném csinálni. Ez ilyen természetes dolog volt számomra. Semmi kötődésem nem volt a néptánchoz, sőt a táncos sem. Az egyik osztálytársam járt táncolni, dolgozott itt Halason a Felsővárosi Iskola mellett, az akkori pártházban egy Szél Pál István nevezetű oktató, az én osztálytársam, aki egyik legjobb barátom, járt hozzá táncolni, és amikor ezt meghallottam, akkor azt mondtam, hogy én is elmegyek. De annyi link ember voltam, hogy folyamatosan elkéstem. És mire odaértem, addigra már folyt bent a munka. Annyira nem voltam bátor, hogy be is menjek, ezért mindig lemaradtam róla. És akkor megjelent Doki Kiskuhalason, végigjárta az iskolákat, bejött a mi osztálytermünkbe is, nagyon emlékszek, hogy történelem óra volt, és mondta, hogy akkor alakul egy táncegyüttes, ekkor és ekkor lesz a próba, ezt és ezt kell hozni. Ment a nagy körítés is, hogy ami igaz is volt, később bebizonyosodott, hogy igaz is volt, hogy megyünk külföldre, megyünk ide, megyünk oda, ilyen jó lesz, olyan jó lesz, és ez persze be is igazolódott, mert azt tudni kell, hogy a szocializmusban az, hogy az ember eljuthasson külföldre, főleg nyugatra, az kuriózum számba ment. És ez volt az egyik csáberő, hogy tényleg elmenjünk táncolni, hogy el tudjunk jutni nyugatra, lássunk más országokat, más népeket, és a táncos pályafutásom alatt nagyon sok felé megfordultam a tánc jó voltából, lehet azt mondani, hogy egész Európát, de a tengeren túlon is megfordultunk.
Kedves hallgatók, egy pár percig zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk majd Mándit Lászlóval a beszélgetést.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Mándit Lászlóval beszélgetünk, a Kiskun táncegyüttes vezetőjével. És hát még nagyon-nagyon a kezdeteknél járunk, de már arról tudtál beszámolni, hogy nagyon sok országba eljutottál a tánc jóvoltából. Volt egy kérdésem, amire te azt válaszoltad, hogy nem emlékszel semmiféle kötődésre, azt megelőzően, hogy elkezdtél volna a Halas tánc együttesben táncolni. Viszont a szavaidból én folyamatosan azt érzem, hogy ha most azt kérdezném, hogy mi történne veled, ha abba kéne hagyni a táncot, akkor lehet, hogy összeborulna minden. Gondolom a kötődés nagyon kialakult.
Hát nem kizárt. Ez egy olyan dolog, mint szerintem a sportolóknál, hogy nem lehet egyik pillanatról másikra abba hagyni. És az a szerencsénk, hogy a táncot nem is kell. Mert ezt a fajta műfajt bármeddig lehet művelni. Ugye most nagyon ki van egyezve a dolog a Kiskun táncegyüttesre, de azt ugye sokan tudják, hogy én rengeteg gyerekkel foglalkozom, gyermekkel foglalkozom itt Kiskunhalason. Ugye nekem a főállásom a művészeti iskolában van, mint táncpedagógus, és a művészeti iskola keretein belül rengeteg gyermeket tanítok a néptáncra, és ezekből a gyerekekből lesz majd később a Kiskun táncegyüttesnek a felnőtt csoportja. Ezen kívül ugye városban, általános és középiskolákban, óvodákban is tanítok néptáncot. Próbálok minél több felé eljutni, minél több emberrel megismertetni ezt a csodás dolgot, ami nagyon fontos is, mert a múltunk, kultúránk, a hagyományaink nagyon-nagyon fontosak. Sőt, egyre fontosabbak, amikor annyira globalizálódik a világ, annyira lecsökkennek a távolságok. Nagyon fontos az az identitástudat, hogy honnan származunk, mitől vagyunk, mi különbözőek, mik az erősségeink. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon fontos feladatnak tartom, főleg itt a 21. században.
Jól értem a szavaidból, Laci, hogy a néptánc segít abban, hogy az ember megtalálja, vagy visszataláljon az identitásához, meg a gyökereihez?
Szerintem igen. Én mindig azt mondom mindenkinek, hogy ha megnézzük a környező országok táncait, zenéit, más a miénk. Vajon mitől más? Miért más? Miért különbözik? Miért más lépéseket, táncokat, zenéket használunk? Miért ilyen gazdag? Ennek oka van. Mi alakítottuk ki saját magunknak az évszázadok folyamán, a mi mentalitásunkhoz.
Ezekben benne vannak a mi jellegzetes magyar érzéseink. Benne van lehet, hogy egy kicsit a történelmünk is.
Igen, ezt mi formáltuk ilyennél. Belőlünk származnak, és szerintem ezért is tudunk vele könnyen azonosulni. Még hogyha ha valaki nem is táncol, ha meghall olyan dallamokat, akár a táncunk folyamán vagy a zenében, egyszerűen más érzés fogja el szerintem.
Említetted egy másik beszélgetésünkben az improvizációt. Most hirtelen fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha találkozik egy ízig-vérig magyar néptáncot táncoló fiú, egy mondjuk szlovák lányjal, aki ízig-vérig szlovák néptáncokat táncol. Ők hogy táncolnak ketten együtt?
Próbálom végig gondolni, hát biztos tudnak táncolni, de mivel hogy különböző táncokat táncolunk, de maga a tánc alapnyelve ugyanaz, alaplépések, formák, így egy idő után biztos össze tudnak csiszolódni.
Lehet, hogy nem is kell hozzá sok idő.
Főleg, hogy a tánckészség megvan, nagyon gyorsan el tudja sajátítani a lépéseket. Megfigyeli, leutánozza, le tudja követni. Már lehet, hogy a szlovák lánynak nehezebb dolga lenne, mert lehet, hogy egy magyar fő egy polka változatot könnyebben el tud táncolni, mint az a szlovák kislány, az 50-60 féle magyar táncot, amit művelünk.
50-60 féle magyar tánc?
Most csak hirtelen mondtam egy számot, de
meg lehet, hogy több,
lehet
is.
Hogy több is, igen.
Azért éppen a szlovák jutott eszembe, mert pár évvel ezelőtt a könyvhéten voltam fönn Budapesten, és érdekes módon a számomra nem a könyvek voltak a legmegragadóbbak, hanem egy szlovák néptánc együttes, aki hát ilyen kicsit adhok módon lépett fel, és valami fergeteges koreográfiát adtak elő, és nagyon bennem maradt ez a látvány, meg az a zene. Kedves hallgatók, ismét zene következik néhány percig, és utána beszélgetünk majd tovább Mándit Lászlóval.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a Talpig civil magazint hallgatják. Mándit Lászlóval, a Kiskun táncegyüttes vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben, és hát ezt folytatjuk tovább. Előkerült már itt kicsit véletlenszerűen a magyar mellett a szlovák tánc vagy táncok is. Honnan merítetek? Gondolom, hogy nagyon nagy és sok lehetőségetek van arra, hogy más népek táncából is merítsetek.
Igen. Bár nem igazán jellemző.
Nem igazán jellemző.
Annyira színes a magyar népi kultúra, hogy még ezt sem tudjuk megtanulni mindet, ami fel lehető. Ami kapcsolatot teremt, vagy ahol mondjuk például Erdély falvakban, ahol több nemzet él együtt, ott mondjuk előfordul, ha színpadra viszünk egy olyan táncot, akkor ott megjelennek a különbségek. De az is a mi aspektusunkból nézve a magyar néptáncon keresztül.
Valami hasonlóra gondoltam én is, tehát nem a nagyon-nagyon elkülönült néptáncokról beszélek, hanem ott, hát a mi országunknak ez egy jellegzetessége, hogy körbe vagyunk véve olyan országokkal, államokkal, ahol sok hazánk fia él, és hát ott szinte természetes, hogy azért ezek a népi hagyományok is keverednek.
Igen, főleg Erdélyben nagyon-nagyon jellemző ez a dolog, de mondjuk Magyarországon is élnek kisebbségek, akiknek azért a táncát el szoktuk sajátítani, most legyen a szó, a románokról Mékerék környékén, vagy Elek környékén. Ugyanúgy eltáncolják a magyar táncjutások is a román táncokat, nincs ezzel gond, de mondjuk Erdélyben vannak olyan falvak, ahol a magyarság, a románság, a cigányság együtt él, ugyanarra a zenére, csak másként táncolnak. Hm. És akkor ezeket az árnyalati különbségeket visszük fel a színpadra, hogy Kalotaszegen akkor a románok így táncolták, a magyarok így táncolták, ezek a különbségek formailag is azért csak megmutatkozik a táncban is. Az a különbség, hogy ők azért másként alakítanak egy táncot, főleg a cigányságról, hogyha beszélünk, teljesen másként formálják, más motivumokat is belecsempésznek, és temperamentumokból fakadóan mássá varázsolják a táncot.
A nevetekről, vagy a nevetekből kiindulva Kiskun tánc együttes, ennek a vidéknek, a kiskunságnak a jellegzetességéről mondj nekünk valamit. Tánc tekintetében természetesen.
Bajban vagyunk iskolással és a környékkel kapcsolatban. Pont a főiskolai szakdolgozatomnak a témája volt a halasi táncok. Elég sok időt áldoztam rá, és próbáltam felgyűjteni a halason táncolt táncokat. Sajnos azt kell mondjam, hogy mivel halas annyira gyorsan polgárosult, hogy teljesen elvesztek. Rengeteg feljegyzést találtam, ugyanis a Gyöngyös Bokréta mozgalom, amikor életre kelt, Paulidi Béla vezetésével, még a múlt század elején, akkor egyre többen éltek ezzel a felhívással, és elkezdték gyűjteni a táncokat a helyi környezetükben, de legtöbben nem voltak szakemberek, ezért nem tudták, hogy milyen szempontrendszer alapján kell felgyűjteni, vagy mit kell róla lejegyezni, hogy később ez archiválható, vagy pontosabban megalkotható legyen. És Halason is az akkori múzeum igazgató, Nagy Cirok Sándor, elkezdte gyűjteni halasi táncokat, rengeteg táncot felgyűjtött. Volt, amit újra alkotott, például a Morvainak írt leveléből lehet látni, hogy például a halasi kunverbunkot ő újra alkotta, olyan idős bácsi segítségével, akik még emlékeztek bizonyos lépésekre, beleemelt ilyen különböző akkoriban táncszínházi elemeket, és újra alkották a halasi kunverbunkot. Csak az a baj, hogy úgy írta le ezeket a táncokat, hogy neki teljesen egyértelmű volt, hogy ez a lépés, az a lépés, abból ennyi, abból amennyi, így megyünk, arra megyünk, ide jövünk, de mi ennyivel teltével hiába olvassuk a jegyzeteit, nem tudjuk, hogy ő mire gondolt, hogy az a lépés mit akarhat.
Kódokat jegyzett le gyakorlatilag,
hogy azt a lépést hogy kell megvalósítani. Úgyhogy nem sikerült rekonstruálnunk a halasi táncokat.
Hát ennek ellenére azért remekül ropjátok, és majd következő blogban néhány perces zene után aztán visszakanyarodunk a táncegyüttesnek az életéhez, a jelenéhez, meg egy kicsit a jövőbeli terveihez is. Hallgassanak továbbra is bennünket.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, a Talpig civilben című magazinunkat hallgatják Mándik Lászlóval, a Kiskun táncegyüttes vezetőjével és hát oszlopos tagjával, meg alapítójával beszélgetünk. Az eddigi része a beszélgetésnek nagyon izgalmas volt, most talán egy picivel hétköznapi kérdésekről beszélgetünk. Jelen pillanatban hányan táncolnak a Kiskun együttesben?
Ugye a Kiskun táncegyüttes utánpótlását a művészeti iskola keretein belül oldjuk meg, ahol tanítom a gyermekeket, ők közel 80-90-en vannak, és maga a Kiskun táncegyüttes a két felnőtt csoportunkat akarja. Azokat a gyerekeket, akik már kiöregedtek úgymond a művészeti iskolából. Jelen pillanatban a felnőtt tánckarunk, hát úgy kell számolnunk, hogy a 20-22 fő, akik rendszeresen aktívan táncolnak, vannak köztük főiskolások, egyetemisták, dolgozó fiatalok, akik szerencsére azt kell mondjam, hogy annyira szeretik ezt a dolgot, és annyira jól érzik magukat ebbe a közösségbe, hogy az ország másik feléről is képesek hazajönni azért, hogy együtt lehessünk és táncolhassunk, legyen ez Budapest, Szeged, vagy akár Győr. Ezen kívül most már két éve, hogy létrehoztuk a szenior táncsoportunkat, amit nem szeretnek, hogyha ezt mondjuk, hogy szenior, úgyhogy Szél Rózsa táncsoportunkat.
Szél Rózsa?
Szél Rózsa, igen, mert azt mondták, hogy a Szél Rózsa minden irányából érkeztek. Aha. Vannak táncosaink Kecerről, Jánoshalmáról, Bajáról, Körösről, Soltvadkertről, nem is tudom felsorolni szerintem minden települést. Ezt a csoportot azért hívtuk létre, hogy ugye a Kiskun táncegyüttesben elég magas színvonalon folyik a munka. Akik ott vannak, táncosok, azoknak már van egy előéletük, táncos előéletük, nem is kevés, 10 éve táncolnak legalább, és ott már azért azok az alapok mind megvannak, ami ahhoz kell, hogy ha jön egy új tánc, akkor csak átemeljük a meglévő tudásunkat, kiegészítjük, és tud haladni. Nem kell leállni azzal, hogy most akkor melyik lábbal merre lépünk, és előre vagy hátra. De nagyon sok embernek nem volt lehetőség, hogy fiatalkorban elkezdje a tánc tanulását, ezért hoztuk létre ezt a Szél Rózsa táncsoportot, hogy bármelyik korosztály, ha úgy érzi, hogy szeretné elkezdeni, szeretne megismerkedni a magyar táncokkal, akkor bátran eljöhessen, és megtanulhassa. Úgyhogy a Szél Rózsa táncsoportunkban 20-as, 30-as éveitől azt hiszem a legidősebb tagunk 60 pár éves. Vannak a táncosok, és szerencsére elég sokan is vagyunk, 30-40 fő között mozog a létszámunk. Őket is majd lehet látni a születi fesztiválon, vagy lehetett látni, ugyanúgy felvonulnak velünk a Szél Rózsásaink is.
A Szél Rózsa minden irányából. Igen. Természetesen. Említetted már az előzőekben, hogy elég sok meghívásotok, föllépésetek van. Ehhez kellenek egészen biztos támogatók is. Kik vannak a háttérben, akik mellétek, mögétek állnak?
Hát nem minősül reklámnak, már nem fogodnak minősülni, mert annyira sok támogatóval nem rendelkezünk. Mi is létrehoztuk a saját egyesületünket egy pár évvel ezelőtt, a Kiskun Népművészeti Egyesületet, ami finanszírozza a táncrétesnek a munkáját, vagy pontosabban hivatalossá teszi a dolgainkat, és azt kell mondanom, hogy most már az egyesület is egyre tágabb körben mozog, már nem csak a néptánc, hanem a népművészet, a kézműveskedés, a zeneoktatás területén is felkarolja ezt az egész területet. De visszatérve a kérdésre, hát támogatóval annyira sokkal nem rendelkezünk. Úgymond öntfenntartók vagyunk. Legnagyobb támogatónk is Kolozsváros önkormányzata, aki fontosnak tekinti a hagyományápolást, és hogy legyen működőképes táncsoportja a városnak. A legtöbb bevételi forrásunk tőlük származik, ha nem is anyagiakban, de maga, hogy biztosítják számunkra a megfelelő körülményeket az épületen belül, az épületet hasonlók, nagyon-nagyon sokat jelent a számunkra. Ezen kívül rendezvényekhez kapcsolódóan vannak támogatóink, de a legtöbb bevételi forrásunk a különböző pályázatokon keresztül adódik.
Hála Istennek, akkor vannak ilyen pályázatok. Kedves hallgatók! Pár perc zene következik, és utána néhány percre visszatérünk még Mándik Lászlóval, hogy méltóképpen tudjuk ezt a beszélgetést befejezni.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Sok tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mándit Lászlóval, a Kiskun Tánc Együttesről beszélgettünk itt a elmúlt percekben. Tekintsünk egy pár percig a jövőbe. Milyen jövőképpel, milyen tervekkel élsz az együttest illetően?
Azt kell mondjam, hogy nagyon nagyszabású terveink vannak. Egyelőre lekötnek bennünket a fellépések. Itt vagyunk a Halasi Születi Fesztivál előtt. Most gőzerővel azon dolgozunk, hogy minél színvonalasabban tudjunk felkészülni és szerepelni. Ez abból a szempontból is rendkívül nehéz. Ugye az utánpótlásunk az a művészeti iskola keretein belül történik, és a művészeti iskolában tegnap volt a hivatalos megnyitó, hogy elkezdhetünk dolgozni a gyerekekkel. Az iskolákban is ezen a héten kezdtünk el dolgozni. Tehát egy ilyen fesztiválra azért sokkal több időt vesz igénybe, úgyhogy vannak olyan csoportok, akikkel már augusztus közepe óta dolgozok, vagy a kisebbekkel egy hatalmas logisztikai feladat, hogy egy hét alatt összetudjam őket hozni, és színpadkészét tudjam varázsolni a produkciójukat. Reméljük majd, hogy ez jól fog sikerülni. És a következő hétvégekben, ugye most ez a születi fesztiválos időszak van, sorba járjuk a környező településeket, és mindenhol vendégszerepeltünk el. Legyen ez szó Vadkertről, Bolcsáról, Fehértóról, és most hirtelen nem is eszembe, hogy még hova hívtak bennünket, de azt tudom, hogy a naptárunk már majdnem október közepéig tele van fellépésekkel, lekötésekkel. Emellett azért szeretnénk mi is egy kicsit az önképzésre is hangsúlyt fektetni. Ugye a magyar néptáncban azért megvan annyira sok rétű, annyira sok színű, hogy nem tudhat mindenki mindent. Itt is vannak területek, ahol bizonyos szakemberek többet foglalkoztak vele, jobban el tudták sajátítani, és amikor lehetőségünk van, mi is őket kérjük fel, hogy akkor te ebbe jártasabb vagy, akkor ezt most te taníts meg, légy szíves. És ezek az alkalmak általában hétvégére szoktak esni, ugye amúgy mindenki dolgozik, iskolába jár, nekünk sincs itthon minden táncosunk, és az adott koreográfus is, vagy szakember is a saját csoportjaival, a saját dolgaival foglalkozik, úgyhogy ez hétvégén te szokott megvalósulni, hogy egész napokra bemegyünk a próbaterembe, és reggeltől estig készülünk az új táncokkal, tanuljuk a tánclépéseket, gyakorolunk, és sok fellépés, mert ez is nehéz, hogy találjunk olyan alkalmakat, ami nekünk is megfelelő, a koreográfusnak is megfelelő, és még a gyerekeket sem terheli annyira, hogy akár egy szombat-vasárnapot teljesen beáldozzanak azért, hogy tanuljunk egy új táncot, és most idén be van tervezve egy jó pár új anyagnak a megtanulása, amire szintén időt kell majd szakítanunk a hétvégék folyamán, és ez az esztendő az, amikor ismét előtérbe kerül a karácsonyi gálaműsor kapcsán a betlehemes táncjátékunk, ami Jézus születését dolgozza fel táncban és zenében. Ez egy órahosszás táncszínházi jellegű mű, amit azt mondom, hogy modern és autentikus népzenére, modern és autentikus néptánc lépésekre kosztümösen adunk elő. Idén ez kerül bemutatásra, és úgy néz ki, hogy legalább 5-6 előadást kell belőle tartanunk különböző iskoláknak, a város nagy közönségének, de ezt az előadást elvisszük majd vidékre is, és több környező településen is be kell mutattunk, hogy erre is nagyon sok időt kell áldozni, hogy megfelelően fel tudjunk készülni.
Jó volt veled beszélgetni, Laci. Régóta ismerjük így látásból egymást, elszaladunk egymás mellett, kezet fogunk, de jó volt egy kicsit betekinteni a te életedbe is, meg hát én talán merem azt mondani, hogy egy kicsit a lelkedbe is azáltal, ahogyan erről az együttesről, meg magáról a táncról beszélsz. Nagyon sok erőt, meg lelkesedés, sikereket kívánok neked is, meg rajtad keresztül a egész Kiskun Tánc Együttesnek. Isten áldjon meg benneteket minden egyes lépésetekben, ha már táncról beszéltünk. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzok, hogy fogadják ezt a beszélgetést is ugyanolyan nagy szeretettel, mint ahogy mi ezt készítettük, és amikor látják a Kiskun Tánc Együttest, akkor gondoljanak arra, hogy ez nagyon-nagyon a mi együttesünk. Szeretnünk, kell, illik őket, és amikor csak tehetjük, akkor nézzük meg a föllépéseiket. Köszönöm még egyszer, Laci, a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönjük a jó kívánságokat.
Kedves hallgatóktól elköszönünk, további szép napot, jó rádióhallgatást, viszont hallásra.